ég, villámot szór, jön az eső, földre lehull, árad a fény, elszabadul, nagy a vihar, szavakat szól, haragot szül, dühöt csihol.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Irán először használt hiperszónikus rakétákat Izrael elleni csapásaiban. Ezek a hangsebesség 5-szöröse és 25-szöröse között repülhetnek, az izraeli radarok megkerülésére alkalmasak. A Hezbollah libanoni síta milícia újabb rakétámadása érték Észak-Izraelt, az izraeli hadsereg libanoni szárazföldi hadműveletének második napján. Az izraeli védelmi erők közölte, további erők csatlakoznak a Hezbollah célpontjai elleni korlátozott helyi célzott rajtaütésekhez Dél-Libanonban. Válaszcsapást helyezett kilátásba az Izrael tért iráni rakétatámadása, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és kudarcnak ítélte azt. Ugyanakkor Irán is figyelmeztette Izraelt, hogy tartózkodjon a megtorló csapástól, mert súlyosabb válaszlépésre számíthat. Közben Izrael Libanon fővárosát Beirutot támadta, legalább 5 támadást intéztek a város déli külvárosi részén a Hezbollahhoz tartozó katonai célpontokra. A Palesztina hangja hivatalos palesztin rádió beszámolója szerint pedig több mint 30-an meghaltak, miután Izrael légicsapás mért egy iskolára Gázában. Tel Avivban késes támadás, terrorcselekmény történt, több halálos áldozatot követelt az az akció is. Az Egyesült Államok és az arab világ diplomatái attól tartanak, hogy Izrael csapást mérhet Iránon belül az ország nukleáris létesítményei ellen. Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és az Európai Unió vezető tisztviselői mind elítélték Irán-Izrael elleni támadásait, és a tágabb régióra nézve lehetségesen katasztrofális következményekre figyelmeztettek, írta a CNN. A dán rendőrség közölte, hogy nyomozást folytat 2 robbanás ügyében, amelyek Izrael nagykövetségének közelében történtek Koppenhága északi peremén. Senki sem sérült meg, tudatta a hatóság. A közel-keleti konfliktus miatt 3 Emirates járat Törökország felett visszafordult és Budapesten szállt le. Fogadásukra a Budapest Airport már előzőleg felkészült. Mintegy 1 millió illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon 2015 óta, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szólt arról, az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben Magyarország a saját forrásai felhasználásával teljesíti a schengeni külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségeiket és megállítja az illegális bevándorlókat, ezért támadják, sőt még bírságot is fizetnie kell. A kormány készen áll arra is, hogy pert indítson az Európai Bizottság ellen. Az idősekről való gondoskodás, a generáció közötti együttműködés támogatása a magyar családpolitika kiemelt része, mondta el a családokért felelős államtitkár egy nemzetközi demenciával foglalkozó fővárosi konferencián. Kondt Zsófia felhívta a figyelmet arra, a világon egyedülálló a gondosóra program, amelybe már 650 ezer 65 év feletti idős ember kapcsolódott be. A mozgás, az aktív életmód szoros összefüggésben van az egészségünkkel, sőt akár gyógyíthat is, hangsúlyozta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára az őszi férfi egészség kampány és országos PSA szűrés sorozat tájékoztatóján. Révész Máriusz arról beszélt, egy mindössze néhány ezer forintba kerülő vizsgálat, például a PSA szűrés elvégzésével, egy betegség korai stádiumban történő felismerése az egészség megőrzése mellett anyagi hasznot is jelent, hiszen a későbbiekben ilyen súlyos megbetegedések gyógyítása a társadalom biztosítás számára akár sok milliós többletkiadást is jelenthet. Törvényjavaslatot nyújt be a Kulturális és Innovációs Minisztérium az egyetemek kuratóriumainak működéséről szóló szabályozás módosításáért, mondta el a tárca államtitkára az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, 2022-ben zárták ki a modellváltó egyetemeket az Erasmus és a Horizont programból, a változtatása amiatt van szükség, hogy megszűnjön ez a fajta diszkrimináció. Európai közös nyilatkozatot fogadtak el az erdők védelméről, tudatta az Agrárminisztérium. A Forest Europe szervezet Bonnban megrendezett magasszintű fórumán 33 ország vett részt. A konferencia célja, hogy közös stratégiákat dolgozzon ki a fenntartható erdőgazdálkodás megerősítésére a tágabb európai régióban, és válaszokat keressen a klímaváltozással, a biodiverzitással, az erdők gazdasági szerepével és a társadalom részére nyújtott szolgáltatásaival összefüggő erdészetpolitikai kihívásokra. Tajvan leállította a légi közlekedést, bezáratta az iskolákat, irodákat és pénzügyi központokat, hamarosan ugyanis lecsap a Szigetország délnyugati részére a Kraton tájfun. Rendszeresek az ilyen viharok ott, de az szokatlan, hogy a nyugati partról érkezik a vihar ezúttal. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, és szinte országszerte kell esőre számítani, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-11 fok körül alakul, és napközben is csupán pár fokkal lesz melegebb. Híreinket hallották.
Hangba, mi a szívet el sose hagyja, jöhet akármi örökké tart. Megy az idő, még tisztán szól, belül a hangod a múltunkból. Hello, bármit érzel, ez így volt jó. Ez is egy újabb képzel. Napot érzem, és a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébrenlés.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. Azt hiszem, hogyha kiejtem azt a szót, hogy makramé, nem nagyon találunk olyan embert itt Magyarországon, aki ne tudná, hogy mi az, ne látott volna olyan textil díszítményeket, amelyeket ezzel a technikával készítettek. A makramé ugye egy csomózással készült textil díszítés, ami épp úgy előfordulhat szőttesek vagy bármilyen anyagok szélén, mint önálló formában. Egyébként a francia makramé szó átvétele a magyar nyelvben eredetileg arabul úgy hangzott, hogy mikrama és hímzett fátyolt jelentett. Én nagyon elcsodálkoztam rajta, amikor utána néztem ennek a technikának, hogy a makramé jellegű díszítéseket már találhatunk, illetve láthatunk babilóniai és asszír véseteken és szobrokon is, illetve a ruházatokat is díszítették vele. A történészek szerint viszont arab takácsok alkalmazták először ezt a technikát, mégpedig a 13. században. A csomókat a szövés befejezéseként használták, például fájtlaknál, sálaknál, de törölközőknél is. Az arabok ezt a díszítést mikrama névvel illették, Spanyolországba is a mórokkal került, és Európában innen terjedt majd el. A makramé arab andalúz elnevezés, ami jelenthet csíkos sálat, díszítő rojtokat, vagy hímzett fájtlat is. Ugyanakkor van egy másik elgondolás is ezzel kapcsolatban, ami szerint ez az arab szó átvétele a török nyelven keresztül, ahol is a török változat úgy hangzik, hogy makrama. Ez a díszítés segített a legyeket távol tartani a tevéktől és a lovaktól Észak-Afrikában. Spanyolország után elterjedt Olaszországban, különösen Ligúriában, majd ismert lett egész Európában. A 14. és a 15. században a makramé rendkívül népszerű volt Franciaországban és Olaszországban egyaránt. Oltárdíszeknél is alkalmazták a templomokban, művészetként pedig a 17. század végén Angliában találkozhatunk vele először, mégpedig II. Mária uralkodása alatt. A 19. században pedig már mindenféle tárgy díszítésére használták ezt a csomózást. A viktoriánus időkben volt a legnépszerűbb. A legnépszerűbb könyv, amely 1882-ben jelent meg, Sylvia's Book of Macrame Lace címmel megmutatta, hogy hogyan lehet díszes sújtásokat létrehozni fekete és színes ruhákra, otthonra, vagy akár kerti partikhoz, tengerparti kirándulásokhoz és bálokra is. Tündérszerű díszítések a háztartások és az alsó nemük számára, ezt írták még hozzá ebben a könyvben. Elterjedéssel virágszerte a tengerészek és a felfedező közbenjárásával történt, hiszen a csomózás az a hajózásban is egy nagyon fontos dolog. Ők elvitték Kelet-Ázsiába és Amerikába is. Hosszú utazások során a matrózok sokszor kötöttek különféle csomókat a hajókötelekre, így váltak a csomózás szakértőivé. A brit és amerikai tengerészek függőágyakat, harangrojtokat és öveket is készítettek. A csomózással készített tárgyakat eladták a helyieknek, és így terjedt el a csomózás művészete az egész világon. A makramé az Amerikai Egyesült Államokban az 1960-as és 70-es években nagyon-nagyon népszerűvé vált. Az új generáció képviselői új életet leheltek a csomózás művészetébe. Ma már a legkülönbözőbb tárgyak készülnek makramé technikával, beleértve akár pénztárcákat, fali kárpitokat, ékszereket, ruházatot, növényakasztókat, abroszokat és bármi mást is. Divattá vált a makramé ékszerek viselése, amelyek gyakran tartalmaznak üveggyöngyöket, csontokat vagy héjakat. Az 1980-as években egy kicsit vesztett a népszerűségéből, de a 2000-es évek környékén születettek, újra felfedezték sok más kézműves technikával együtt, a do it yourself, ugye a saját magad által készített dolgokhoz kapcsolódva. Maga a makramé is sokat változott az idők során. Bár a vezérmotívuma még mindig ugyanaz, a mai tervezők annyira sokféle anyaghoz használják, társítják, és így kreativitásuknak köszönhetően egyre újabb területen találkozunk makramé tárgyakkal. Maga a makramé, mint technika, belekerült a Csizmás Kandúr sorozatba is, ahol is az egyik szereplő, Artafius, a varázsló, állandóan makramé bagyokat készít, még meg is mutat egy-egy csomót, egy-egy technikát. És hogy miért mondtam ezt a hosszú bevezetőt? Azért, mert mai műsorunkban egy olyan alkotóval ismerkedünk meg, aki makramé tárgyak készítésével foglalkozik. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Demirné Hangácsi Tímeát, a Makrati Makrami megálmodóját.
Szia és sziasztok!
Legelőször is, mikor én találkoztam a te általad készített ékszerekkel, táskákkal, lakberendezési dolgokkal, az első, ami megfogott, a színek használata. Az, hogy finom, pasztel, kedves színek, és utána a gyakorlatilag a kínálatodnak a sokrétűsége. Az, hogy a legkisebb ékszertől táskáig, illetve lakberendezési tárgyakig mindent készítesz.
Igen, a makrami igazából egy olyan technika, csomozást használok hozzá, amivel a termékek sokrétűségét be lehet mutatni, rengeteg dolgot lehet készíteni. Ez nagyon régre nyúlik vissza. A szülők 60-as évekbeli idejébe, ott ők tanulták, ma pedig ezt újra álmodták, és újra lehet felhasználni, és modernizálni, úgymond, vagy nagyon jól megfér a modern stílus között, kicsit bohókás stílusban. Igen, nagyon szeretem a pasztel színeket, ami így beolvad a természetes környezetbe. Szívesen használok fa, természetes fa ágakat a lakás dekorációkhoz, amit lehánycsolok, és akkor szépen ezt feldíszítem, és ezzel a pasztel színekkel ez teljesen beleillik a természetes környezetben. Viszont vannak olyan dekorációk, amikhez meg szeretem a színeket használni, az évszakhoz igazítva, az őszhöz ugye az ősznek a színeit, a sárgás, aranyzöldes, barnás árnyalatokat, ott vannak a nyári színek, ugye a kéknek az árnyalatai, a téli színek, a tavasz vidámság, tehát nagyon jól lehet a színeket igazítani hozzá.
Említetted az előbb, hogy még a szülők 60-as évek, szerintem biztos, hogy a hallgatóink közül is sokan emlékeznek rá, hogy akkor is virágtartókat sokat készítettek, illetve sok fali dísz is volt akkor, és mondtad, hogy nagyon jól lehet modernizálni is ezeket a dolgokat, illetve nyilván a mai ízlésnek megfelelően készíteni ezeket a tárgyakat.
Igen, abban az időben ugye a virágtartók voltak, ami nagyon sokat készítettek, meg talán ők iskolába is tanulták akkoriban még ezt a technikát. Ma már ezt így iskolában nem, de ugye a modern világot felhasználva különböző internetes YouTube-on, TikTok és egyéb ilyen oldalakon lehet erről mazsolázni nagyon jól. És igen, hát nyilván ez mindig kihívás, mert haladni kell az idővel, tehát ami akkor még elég volt, az ma már nem, és mindig figyelni kell, hogy mi az igény, és mi az, amit így jól lehet így beilleszteni a modern korba is.
Mondtam most az előbb, hogy valószínűleg még az iskolában is tanultak, hát igen, mert akkor ugye a technika órák még egészen másak voltak, a lányoknak meg kellett tanulni varni, és így tovább, és biztos, hogy foglalkoztak ezzel is, ha nem is sokat. Most meg, jól említetted ezt is, hogy a sok csináld magad kreatív dologgal együtt az internetre került át végül is annak a lehetősége, hogy ezt az ember, ha érdekli, akkor meg tudja tanulni. A te életedbe egyébként hogy került bele, vagy hogy kezdtél el ezzel foglalkozni?
Ez nagyon érdekes, mert én nagyon szerettem még a nagymamáktól, tehát ezt a kézművességet meg mindig figyeltem, tehát ez így nem állt távol tőlem. Varrás, horgolás és egyéb festeni is szerettem, tehát egyéb ilyen kézműves dolgok. Aztán így teljesen más világban, tehát a pénzügyi, gazdasági mérnökként diplomáztam, és ez így teljesen elveszett. Aztán a COVID ideje alatt jött újra elő, amikor ugye otthon volt az ember, kényszerítve, úgymond, és tetszett nagyon ez a makrami, és úgy gondoltam, hogy hú, otthon dekorálok egy kicsit az apartmanunkba és otthon, és elkezdtem, hogy úristen, ez hogy lehet megcsinálni, hogy ültem felette, néztem, tanultam, és aztán egyik után jött a másik. készítése, hogy még ezt, még azt, aztán ismerősök, hogy készítsél nekem, ajándékba kaptak, és akkor így jött ez.
És akkor ebből lekúrtam igen. Emlékszem még, hogy mi volt az első dolog, amit elkészítettél?
Egy fali dekoráció volt, ilyen leveles fali dekoráció, ami így megfogott, és amit elkészítettem, igen.
És akkor ebből szépen alakult az összes
igen,
többi.
Bővítve, igen.
És hogy találtad ki egyébként, mert tényleg így van, hogy rengeteg technika van, ez az egyik, ez a csomózás, amivel szintén nagyon sok mindent lehet készíteni, és ahogy mondtam is a beszélgetésünk elején, neked is nagyon széles a termékkínálatod.
Igen. Nagyon szeretem az álomfogókat, ami egy szintén egy újra felkapott, egy ősi indián szokásból, vagy hiedelemből alakult ez az egész, ami most újra hódít igazából. Őket nagyon szeretem készíteni. Kopogtatókat, táskákat, szezonális termékeket és ékszereket igyekszek mindig valami újdonságot behozni a kínálatban.
Hogy választod ki, hogy melyik úton haladj tovább? Tehát, hogy amikor megvannak a termékeid, és mondjuk gondolkozol rajta, hogy bővítsd a palettádat, akár a táskák stílusába, vagy mondjuk a tematikájába, akár az álomfogóknak, akár a fali díszeknek.
Hát én igazából inkább ezt a visszafogottabb dolgot szeretem, tehát nem a harsányt, az valahogy úgy a saját magamból kifolyólag is, tehát az, ami egy picit távolabb áll tőlem. Inspirálódom, nézelődök, és így a fejembe kialakul egy kép, így összeszedegetek irányokat, hogy mit, hogy, és akkor a végén így a fejembe összeáll, hogy na, akkor ezt így akkor összerakom is, és olyat szeretnék majd. És megcsinálok egy prototípust, és akkor úgy meglátom, hogy jó, nem alakítgatok rajta, ugye az első az mindig ilyen, tehát akkor még ez így nem, és hát nagyon maximalista vagyok, és csak akkor, amikor számomra belül azt érzem, hogy ez így már tökéletes, akkor adom ki a kezemből.
Ugye egyrészt a maximalizmus jó dolog, mert a vásárló azt tudja, hogy tökéleteset kapja meg, az alkotó részéről meg azért nehéz, mert ugye rengeteg munka, és még mindig, amíg végre megelégszik az eredménye.
Igen, és sok visszabontott csomó, hogy akkor ez még így mégsem az igazi, és akkor újra.
Türelemjáték is, nem csak abból, hogy a csomókat meg kell csinálni, és mondjuk bontani, hanem egyáltalán az, ami kialakul egy-egy új termék. Van-e kedvenc részed? A tervezés, a kivitelezés, vagy az értékesítés? Mi az, amit a legszívesebben csinálsz?
Hát maga a munka, tehát a csomózás, az elkészítés az, ami amikor már megvalósult a fejembe, hogy mit szeretnék csinálni, és amikor ezt kivitelezem, az igazából az értékesítés az egy kicsit olyan távolabb áll tőlem, tehát de tudom, hogy ez meg a marketing, meg az a része, de tudom, hogy ez is hozzátartozik, de az úgy szívesen a háttér. Tehát azt inkább úgy eladázom.
Ez érthető, mert ugye a kreatív ember az azt szereti, hogyha alkothat, csinálhatja a munkát, és nyilván persze ezt én teljesen meg tudom érteni, hogy ez a kedvenc részed, amikor megvan az ötlet, és akkor próbálod már megvalósítani, mert talán ez a legjobb része a munkának olyan szempontból, hogy dolgozol, és mondjuk ha magamból indulok ki, akár egy riportkészítésnél, akár gyöngyfűzésnél, akkor az idő is elvisz, amikor az ember ezzel foglalkozik.
Igen, nagyon szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, végül is amit szeretek, mert olyankor nem érzi az ember azt, hogy ez egy munka, vagy egy, tehát tényleg az van, hogy elfeledkezik az időről, belemerül, és akkor ránézek az órára, és akkor úristen, mennyi az idő.
Vannak-e olyan termékeid, amit kifejezetten keresnek? Említetted az álomfogót, ezt el tudom képzelni, hogy például mivel ezt tudod személyre szabni is akár.
Igen.
Ahogy ezt mondjuk így nagyon keresik az emberek, vagy karkötőket, hogy látod, hogy melyik az, ami...
Igazából igen, az álomfogó az egy örök darab, amit szeretnek, az angyalka úgy szintén, amit nagyon szeretnek, mert nyilván az ünnep előtt, ugye ez megsokszorozódik ennek a keresztény kereslete, de így egész évben, tehát nem mondhatám azt, hogy csak a karácsony előtti időszakban, tehát szívesen választanak ehhez kapcsolódóan angyalszárny, ugye azt is nagyon szeretem, és az is egy olyan kedvelt, a virágtartók az ugye egy örök, az is, tehát az, az mindig, igen. Igen. És meg a fali díszek, mondjuk az már jobban kötöttek, hogy akkor kinek mélik az adott helységbe méretezése miatt is, tehát azt már így sokszor egyedibe. A virágtartó az ugye olyan, hogy azt az emberek nagy része el tudja helyezni sok helységbe, teraszon, udvaron, a lakásba, így bárhol, de ugyanígy például a kis táskák olyanok, ami szívesen vásárolják az emberek, és az is amiatt, hogy több színűbe lehet ugye kinek melyik szín.
Igen, meg amiatt, ahogy mondtad, hogy a harsány színek távol állnak tőled, így azért jók a táskák is, mert bárki be tudja illeszteni a ruhatárába, igen. Amiatt, hogy finom pasztelszínekkel dolgozol.
Igen, igen, igen.
Van-e most valami a fejedbe, amit szeretnél megvalósítani, amivel foglalkozol, vagy kísérletezel?
Igen, nagyon szeretnék az ásványi részre áttérni, hogy beleszőni ez ilyen újításként a termékekbe az ásványokat, tehát szeretnék ásvány medálokat és ásványgyöngyöket a fali dekorációkba beleépíteni, vagy belealkotni. Úgyhogy ezt majd ez még a jövő zenéje, már csináltam belőle egy pár darabot, ami így nagy sikert aratott, így el is kelt így azonnal, úgyhogy ez még így, ebbe szeretnék most majd kiteljesedni.
Kedves hallgatóink, Demirné Hangácsi Tímeával, a Makrati Makramé megálmodójával beszélgettünk. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket! Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Nagyszerű aktualitásról számolhatok be önöknek. Szeptember 17-én remek koncertet hallhattak az érdeklődők Gödöllőn az Ars Sacra Fesztivál keretében. A premontrei apátság új templomában, melynek hamarosan szentelése lesz, a premontrei iskola központhoz és Gödöllőhöz kötődő muzsikusok adtak remek, teltházas koncertet. A műsor első felében kitűnő kollégám Gesztesi Tóth László játszotta Händel F-dur orgona versenyét, melynek mellékneve a kakukk és a csalogány. A második félidőben Antonio Vivaldi Glória című műve hangzott fel. Az olasz mester oratórikus darabját a premontrei iskola központban tanuló diákokból álló Premi Cantores kórus énekelte a premontrei kantorátus tagjainak segédletével. Az iskolai kórus tanításával kollégáim Kocsis Csaba, Gesztesi Tóth László, Nényei Sára és Farkas Domonkos foglalkoznak. Vivaldi pompás darabjában szólóénekes volt Duca Nóra tanárnő, aki a zeneiskolánkban magánéneket tanít, Nényei Sára tanárnő, ő a gimnáziumban éneket, a zeneiskolában szolfés tanít. Két kitűnő diákunk is tündökölt szólóéneklésben, Hidvégi Emese és Visznovszki Ildikó. Mindketten rendszeresen szolgálnak a templomi és az iskolai liturgikus éneklésben. A koncerten mindkét darabban a Concordia Kamara Együttes játszott, koncertmesterük Juniki Spartacus. Vivaldi glóriáját Gesztesi Tóth László vezényelte. Magam is részt vettem a produkcióban, az orgona kontinuót játszottam. Mai adásunkban a glóriát a Kvitollis kezdetű tétel végéig hallhatják. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.